Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 255. dicséretnek első három rövidke versét fennállva énekeljük. A 255. dicséretnek az első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni. Helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, biztatva egymást és lendületbe jöve ezen a reggelen. A 471. dicséret, mind a négy versét énekeljük. 471. dicséret így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
14. úrnapja, 35. kérdés. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, és embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt. 36. kérdés. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése? Azt, hogy ő közben járunk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, amelyekben fogantattam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk a Lukács szerinti evangélium 21. részében, a 20. verssel kezdődően a 28. versig. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És jelek lesznek a napban, a holdban, és a csillagokban, a földön pedig tenger zugása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által. Ezen a vasárnapon is te előtted hajtjuk meg a fejünket. Jövünk hozzád egész életünkkel, annak történetével, mostani pillanatainkkal. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk az örömeinket. Hadd legyen a hálaadásé az első szó. Megtartottál, megőriztél, megajándékoztál, és megáldottál bennünket, Urunk. Csodálatos dolog, hogy így tudunk hálát adni. De köszönjük azt is, hogy hozhatjuk eléd kérdéseinket, kéréseinket, gondjainkat, feszítő helyzeteinket, aggodalmunkat, mindazt, ami foglalkoztat bennünket most. Egészségünket ugyanúgy, mint a lelkünk békességét. Köszönjük, Urunk, hogy mindezek mind fontosak számodra. Tudod, ismered életünket, és fontosak vagyunk neked. Fontosak vagyunk minden pillanatban, milyen csodálatos, Urunk, hogy a mi apró cseprő gondjaink a világ mindenséghez képest egészen picinyek. Mégis te számon tartod. Azt ígérted, hogy még a hajunk szálát is egyenként számon tartod. Urunk, csodálatos előttünk ez a szeretet, és meg is szégyenít bennünket olyan sokszor, mert ezzel szemben ott van a mi hűtlenségünk feléd, ott van a mi restségünk a hitben, annak a gyakorlásában, ott van mindaz, ami nem a te tetszésed szerint való az életünkben. Urunk, köszönjük, hogy megvallhatjuk előtted a bűneinket, és letehetjük előtted a vétkeinket. Köszönjük, hogy a te kezedből vehetjük el most is, és újra a bűnbocsánatot. Köszönjük irgalmas szeretetedet, amellyel hordozod az életünket. Hisszük, hogy most is azért gyűjtöttél egybe bennünket, hogy közöld velünk mindezt, és hogy megerősítsél bennünket hitben, lélekben, szeretetben. Kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat, és az Úr Jézus Krisztus érdeméért áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk, és az ének közben a gyerekeket a gyermekisten tiszteletre várjuk, majd azon az ajtón tudnak elmenni a gyülekezeti terembe. Az énekünk a 234. számú dicséretünknek a második verse, Jer világosság, ragyogj fel nekünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most Lukács szerinti evangélium 21. részének a 27. versét olvasom újra, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan a naptárban is közeledik a húsvétnak az ünnepe, úgy közeledik a Lukács evangéliumában is, közelednek a nagyheti események, és hát rövidesen már eljutunk az utolsó vacsoráig is, és az azt követő dolgokig, történésekig. Az a szakasz, amit itt most hallottunk, ami fel van olvasva, vagy felolvasásra került, igazából arról szól az a üzenete, hogy lesznek végidők, hogy lesznek olyan idők, amikor nehéz helyzetekbe kerülhetnek az emberek, sőt, hát egész konkrétan mindez Jézus visszatérésével van összekapcsolva. Az első szakasz, amit felolvastam, és igazából az első szakasz lenne a mai napi ige, de én egy kicsit még hozzávettem a holnapit is, megmondom őszintén, mert hogy ebben a holnapiban van benne az emberfia az ég felhőjén, ami egy gyönyörű kép és egy gyönyörű üzenet, de nem ezzel kezdődik, hanem azzal, hogy Jeruzsálemről beszél, egy profétai jövendőlés hangzik el Jézustól Jeruzsálemről. Jeruzsálem önmagában nem csak egy város Izrael számára. Jeruzsálem ennél sokkal több. Jelképezi az egész népet, jelképezi Istennek az ígéretét, jelképezi mindazt, ami a zsidóságnak a történelme, és ami az Istennel való kapcsolata. Jeruzsálem nem kerül be azok közé, a városok közé, amit a honfoglaláskor elfoglalnak. Ugye tudjuk, Jerikó elfoglalásával kezdődik a honfoglalás, csodálatos átkelés a Jordán folyón, a Jordán megáll, a papok bemennek, a Jordán megáll a szövetség ládával, átkelnek az egész nép, és végül megint a papok a szövetség ládájával így érkeznek Jerikóhoz, amit 7 nap alatt körüljárnak, ugye 6 nap alatt egyszer, 7. nap 7-szer, Jerikó falai leomlanak, és ezzel kezdődik igazából a honfoglalás. És aztán utána leírja Józsué könyve, hogy és így foglalják el az egész országot, de aztán az is kiderül, hogy hát van, amiket nem Tehát nem mindent igazából közé telepednek az ottani lakosságnak, ebből majd lesz is probléma a későbbiekben. De igazából maga Jeruzsálem, majd csak a második király, Saul az első, a második király Dávid alatt kerül elfoglalásra. A jebusziak lakják, egy olyan magas helyen van Jeruzsálem, ami bevehetetlen erődnek tűnik, de csellel sikerül elfoglalni, és Dávid Jeruzsálemet teszi meg fővárosnak, aminek ugye az az érdekessége, hogy egyik törzsnek sincs a területén, tudom, Júda területén van, de igazából, mivel nem foglalták el, hát nem tartozott oda, csak ott volt, tehát így egy független hatalmi központot tud Dávid létrehozni. De itt nem csak hatalomról van szó, hanem arról is, hogy oda viteti a szövetség ládáját Jeruzsálembe, ugye ott lesz a kultuszközpont is, talán ismerős valakinek, hogy úgy örül a szövetség ládájának Dávid, hogy táncol előtte, és valamelyik felesége, nem tudom, több is volt, éppen megrója ezért, hogy hát, hogy mégis hogy néz ez ki, hogy a király táncol, de ugye annyira ott van az öröm benne, hogy a szövetség ládája ott van Jeruzsálemben, és meg is kezdi a templomnak építésének az előkészítését, amit majd a fia Salamon épít meg. Jeruzsálemben van a templom. A templom az a legfontosabb a zsidóság számára. Ugye nekünk is nagyon fontosak a templomaink igazából, de nekik még fontosabb az a templom. Nagyon fontosak a templomaink, egy-egy gyülekezet története a templom történetével összefor. Hát ennek a gyülekezetnek és a története, ennek a templomnak a történetével összefort. Pont nem olyan régen betoppantam az egyik iskolába, ez a Béres iskola volt a Keve utcába, és egy ilyen egyperces filmet mutattak a 20-as évek, 30-as, 20-as évek vége talán, amikor azt az iskolát a kormányzó felesége meglátogatta, és ez egy film híradó jelenet volt, és akkor jutott eszembe, hogy eredetileg ott tartották a csillaghegyiek az istentiszteleteket, mert nem volt hol. Tehát nem volt hol, az volt még csak készen. De ott volt a gondolat, hogy legyen templom. És így lett is, az akkori vezetők, az gyülekezet vezetői ajándékozták a telket, egy gyönyörű történet, hogy aztán utána, ahol a lábunk van, odáig meg is épült egészen 1931-32-től kezdve már lent a gyülekezeti teremben voltak az istentiszteletek, és akkor ugye hát részben a nagy gazdasági világválság kellős közepén kellett folytatni, és onnantól fölfelé pedig az akkori holland királynő is adakozott, mert az első lelkipásztor, a Tóth Ernőnek a felesége holland volt, és az ő rokonaik ott Hollandiába indítottak gyűjtést, és talán nem nagy dolog, hogyha azt mondom, hogy ez a holland gyűjtés jó felét jelentette annak, ami onnantól fölfelé épült, és hát ebben a legjelentősebb adomány az akkori holland királynőé volt. Szóval van ennek története, meg szépsége, és aztán is utána nyilván sok minden történt még, most nem akarok egy gyülekezet történeti órát tartani, de csak szemléltetni szerettem volna, hogy összefor egy gyülekezetnek a története a templommal, hogy milyen fontos része, hogy van templom, ahol össze lehet jönni. Izraelben a jeruzsálemi templom még ennél is fontos, nehéz elhinni, de még ennél is fontosabb volt, mert hogy egyébként templomból csak egy volt egész Izraelben, és ez abban különbözik az itteniektől, hogy egyrészt ez a templom volt az, aminek az előterében, nem a templomban, mert abban csak a szentély volt, és a szentek szentje, a szentélybe a papok mehettek be, a szentek szentjébe senki kivéve a nagy engesztelés ünnepén a főpap, hogy bevigye az áldozatnak a vérét, amit a népért mutattak be, de ugye pont most közelítünk a nagypéntekhez, ezt a szentek szentjét a szentélytől elválasztotta egy kárpit, ami Jézus halálakor ketté szakadt. Tehát ugye ez a templom, de mondom, ott nem ültek bent a templomban az emberek, a papok se, csak az szentélybe, és előtte volt az égő áldozati oltár. Nyilván azt nem vitték be a házba, annak kint kellett lennie. Áldozatot mutattak be a mózesi törvények szerint, megszabott rendben, megszabott öltözékben, megszabott liturgiában, mindennek megvolt a rendje, hogy ezt hogyan kell tenni, és Végül, ugye eredetileg nem csak ott mutattak be áldozatot, hanem szerte szét még, de Ezékiás és Jósiás királyok ezt megtiltották, mert a vidéki áldozóhalmokon, általában dombokon, hegyeken ott voltak ezek az áldozóhalmok, előbb-utóbb megjelentek az éppen aktuális bálványok, amik a környező népek bálványai voltak, mert nem volt olyan tiszta teológia meg hitvallás vidéken, amivel ezt kontrollálni lehetett, és hát jöttek ezek a idegen dolgok, és ezért elhatározták, hogy ott betiltják azt, hogy ott áldozatot mutassanak be. Ugye ez mindig egy nagy veszélye Isten népének, hogy amikor a tanítást azt mondják, az másodlagos, amikor az másodlagos, akkor megjelennek ezek a külső dolgok, amik deformálják a gondolkodásunkat, és deformálják az egyháznak a mindennapjait. Én ezért fontosnak tartom, hogy a hitvallások, azok szilárdak legyenek, azért olvassuk vasárnapról vasárnapra, hogyha attól eltérnénk, akkor emlékeztessen bennünket, hogy jól csináljuk a dolgainkat, jól gondolkodunk a világról, önmagunkról, Istenről. Ha kétségeink vannak a heidelbergi KT-nál, ott vannak mindenütt a kérdések mögött az igei utalások, hogy honnan van, keressük ki, nézzük meg, ne hagyjuk, hogy eltérjünk attól, ami az iránya, és ami reformátor elődeink szerint a biblikus gondolkodás. Na, a kis kitérő után vissza Jeruzsálembe, ahol ugye ez a templom lesz az egyetlen templom, ilyen módon a többi helyen már nincsen áldozatbemutatás, és így még fontosabb lesz. Természetesen a templom udvarokból áll, ugye virágvasárnap után Jézus bemegy a templomba, és az egyik udvaron, ahol ott éppen a templom előterében, ott vannak az árusok, akiktől meg lehet venni áldozatokhoz szükséges állatokat, mert ugye azt nem hozták mindenki feltétlenül magával, főleg, hogyha nagyon messziről jött, egyszerűbb volt ott megvenni, át lehetett váltani a templomi adópénzre, az ezüst sékelre a pénzt, amivel rendelkeztek az emberek, mert csak azt fogadták el az ezüst sékelt a templom adónak, és hát ott ment a nagy üzlet. És hát én nem tudom, nem részletezi a Biblia, de hát ahol piac van, ahol vásárlás van, ahol pörög a pénz, ugye pénzváltók is ott vannak, ott biztos voltak mutatványosok, ez más is meg akart élni ott, gondolom én. Lehet, hogy rosszul gondolom, de én így gondolom, hogy így néz ki egy piac. Ment a zsibaj, és ugye ekkor van az a jelentős történet, amikor Jézus egy kötélből ostort fon, és kizavarja őket a templomból, pénzváltók asztalait felborítogatja. Ennyire fontos Jézusnak a templom. Ugye itt, amikor Jeruzsálemről van szó, akkor a város és a templom egységben van. Jeruzsálem jelenti az Izrael számára, a zsidók számára magát az egész népet, Istennek az ígéretét, Istennek a jelenlétét hitték és gondolták a szentek szentjébe. És erről a Jeruzsálemről beszél Jézus, és erről mond jövendőt. Nagyon büszkék Jeruzsálemre, ahogy Jézus közelébe érkezik, még a tanítványok is mondják, hogy nézd, mekkora kövek, mekkora épület. És hát igen, a jeruzsálemi templom egy gyönyörű, jelentős épület volt az ókorban. Sok ókori épület volt jelentős, de a jeruzsálemi templom is. Talán ennek volt a legnagyobb híre a Római Birodalomban, amit Izraelről tudtak az emberek. Kicsit olyasmi, nyilván más hangsúllyal, de ki tudja, lehet, hogy nem is annyira más hangsúllyal, mint hogyha Budapest, akkor parlament. Igaz? Tehát Budapest, parlament. Tehát nyilván sokkal több minden is van, mert Csillaghegy is van, de ettől függetlenül a külföldiek számára talán ez a legismertebb épülete ennek az országnak. És a jeruzsálemi templom volt ilyen módon a legfontosabb. Azt mondja Jézus, hogy, és igen, büszkék voltak, mert Heródes újjáépítette a templomot, csodájára jártak az emberek, és egy kicsit el is bízták magukat, az Úr temploma, el is bízták magukat, hogy ott nem történhet baj, hiszen ott van az Úr. Az igaz, hogy római megszállás alatt voltak, de volt ennek előnye is, egy viszonylag békés korszakot jelentett Izrael számára is, hiszen a római birodalomban belül azért alapvetően a békét azt fenntartották, tehát nyilván ott a rómaiak ott voltak, és mások nem tudtak, tehát hogy nem kellett háborúktól tartani feltétlenül. Mégis arról beszél, hogy Jeruzsálemet seregek kerítik be. Jézus megjövendőli azt, ami következni fog, és ez pedig az, hogy Krisztus, ezt így nincs beleírva, de mi már tudjuk utólag, hogy Krisztus után 70-ben kitör a zsidó háború, vagyis hogy felkelnek a zsidók a rómaiak ellen, és megpróbálnak önállósodni, egy függetlenségi felkelés van, és akkor a rómaiak el fogják pusztítani Jeruzsálemet és a templomot is. Azt mondja itt Jézus, hogy amíg be nem telik a pogányok ideje, és aztán utána, egyébként azóta sem lett Jeruzsálem ugyanolyan, mint volt, hiszen most is ugye a templom nem épülhet újjá semmilyen formában, hiszen nem csak a zsidók tartanak igényt arra a templomhegyre, hanem az arabok is, szóval nem ilyen egyszerű a dolog. A pogányok ideje, vagyis azoknak az ideje, akik ott vannak, tehát nem állítható vissza sokáig az a templom, majd csak akkor állítható vissza, amikor eljön a mennyei Jeruzsálem, de ez egy másik szint lesz már mostantól kezdve. Jézus azt mondja, hogy ha Jeruzsálemet körülveszik ezek a seregek, ezt így látja maga előtt, akkor meneküljetek. Vagyis menjenek, akik a városban vannak, menjenek a hegyekbe, akik vidéken vannak, ne menjenek be, azok óvatosak legyenek, és ne keveredjenek bele ebbe a dologba. Így is történik a keresztjének, ugye jóval itt még nincsenek keresztjének, majd Jézus halála, feltámadása, pünkösd után lesz az ős gyülekezet, és ez az ős gyülekezet, ez elmegy Jeruzsálemből, nem vesz részt a felkelésben, nem maradnak ott, hanem szétszóródnak, amivel egyébként elősegítik az evangélium terjedését is. Jézus látja Jeruzsálem pusztulását, és sajnálja azokat az embereket, akik ebben a háborús nyomorúságban lesznek, akiknek ebben lesz részük. Mondja, hogy a legkiszolgáltatottabbak, a terhes, szoptatós anyák ebben a nyomorúságban. Háború, pusztulás, rettenet. Azt hiszem, hogy az ember azt gondolná, hogy azt gondoltuk talán, hogy ez csak távoli kontinenseken eshet meg, ez csak másokkal, ez csak a tévéből láthatjuk, ez nem jöhet hozzánk ilyen közel, mi már túl vagyunk ezen, itt Európában, meg a környéken, mi már túl vagyunk ezen. Számomra az egyik ilyen sok maga a jugoszláv háború volt, amikor megdöbbenve láttuk, hogy emberek esnek egymásnak és gyilkolják egymást, akkor is egyébként, tehát ugye a délszlávok úgy volt hirdetve, hogy ők olyan egységesek, meg együtt vannak, aztán kiderült, hogy úgy estek egymás torkának, hogy elképesztő volt az egész történet. És a mostani helyzet is valami hasonló, amikor azt gondoltuk, hogy, és talán ők is azt gondolták, hogy ukrán-orosz már majdnem mindegy, és kicsit, vagy nagyon is, így összekeveredtek abban a nagy birodalomban, és olyan közelállónak tűntek, és most pedig itt vagyunk a háború, a pusztulás és a szörnyűségek közepette, ami csak nem bír véget érni, csak nem tudják abba hagyni. És itt nem akarok semmi többe menni, egyszerűen az, hogy ez szörnyű, hogy ez rettenetes, hogy ez óriási probléma, és sok-sok ember számára nyomorúság és félelem, ami ott történik. Jézus mondja előre Jeruzsálemről, amiről azt hiszik, hogy mindig úgy marad, egyáltalán nem lesz állandó. Igen, az állandóság az csak látszat. Azt hiszem, hogy mi is megtapasztaljuk ezekben az időkben azt, hogy a dolgok nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy elképzeltük. Feje tetejére állt a világ minden tekintetben, és nem nagyon tudjuk, hogy mi történik, kapkodjuk a fejünket. Olyan kiszámíthatatlan a jelen, talán annyi esélyünk van, hogy visszafelé megpróbáljuk megérteni, ami eddig történt, de ami most történik, az szinte követhetetlen. Ilyen a világ. És itt az üzenet hozzá, hogy de mi, nekünk van valami, van valaki, aki nem változik meg. Minden megváltozhat, nem tudjuk, mi következik, de egy valamiben biztosak lehetünk, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba. Biztosak lehetünk, hogy értünk jött el. Biztosak lehetünk abban, hogy megváltott bennünket. És biztosak lehetünk abban, hogy kiválasztott az ő népe tagjainak bennünket. Ez az, ami biztos. Mi marad? Mi marad, ami bizonyos lesz? Mi marad, ami aggodalmon felül van? Istennek a szeretete, ami az Úr Jézus Krisztusban megjelent. És Jézus látszik, hogy itt gondoskodni akar azokról, akik az övéi. Menjetek, meneküljetek, ne maradjatok ott, ne vegyetek ebben részt. Ez nem a ti háborútok. Nektek más feladatotok van. És az a más feladat akkor az, hogy az evangéliumot hirdessék. Persze, akik akkor ott hallják, még nem tudják. De amikor leírják, ez egy nagy kérdés, hogy akkor ez, amikor leírták ezeket a sorokat, az már bekövetkezett, vagy még nem következett be. Azt gondolom én, hogy amikor továbbadták, nem következett be, és már csak azért sem, mert akkor biztos, hogy lenne rá utalás, hogy bekövetkezett, hogy és így is van, és így is lett. Szóval azt is jelenti, hogy viszonylag korán megjelenik, tehát sokkal korábban az evangéliumi üzenet, mint ahogy dokumentálva van. És amikor Jeruzsálemre gondol a zsidóság, akkor mindenre gondol. Amikor hosszú ideig Krisztus után 70-től a zsidók szert csak a szétszórtságban élhettek, akkor mindig így emlékeztek Jeruzsálemre. Emlékeztek Jeruzsálemre, a templomra, és mindez hát majdnem 1900 valamennyi évvel később történik az, hogy körülbelül 1900, nem egész 1900 évvel, most nem számolgatom, hogy létrejön Izrael, ami nem ugyanaz, mint az előző, de addig is siratták Jeruzsálemet, és emlékeztek rá, nem felejtették el, nem tudták elfelejteni. Ez az első szakasz erről szól. Jeruzsálemről, Isten szeretetéről, Jézus aggodalmáról, az övéiről, és hát egyébként is azért Jézus, mint a zsidó nép tagja, mint zsidó ember, biztos, hogy nagyon rossz volt neki ezeket a szavakat elmondani. Azt, hogy az a főváros, ahol Dávid uralkodott, ahol az Úr temploma van, ahol az imádságháza van, az meg fog semmisülni. Biztos, hogy ez neki is fájt. Biztos, hogy ez őt is érintette minden tekintetben. És aztán utána pedig arról beszél, hogy lesznek jelek, és az egész világra ki fog terjedni az a félelem, és az a tanácstalanság, amely megjelenik a világban. A második rész az ő visszajöveteléről szól. Az ő visszajöveteléről, és talán mert ennyire közel van ez a két jövendőlés egymáshoz, talán ezért gondolták azt a kezdeti időkben, hogy Jézus rövidesen visszatér. Tehát még nem tartunk ott, hogy elment volna, de már megjövendőli a visszatérését. Ugyanúgy, ahogy még nem tartottunk ott, hogy az evangéliumi szövegben, hogy Jézust elfogják, hogy Jézust kivégzik, és hogy fel fog támadni, de megjövendőli előre. Itt még inkább előre megy arra az időre, amikor a feltámadása és a mennybe menetele után vissza fog térni. Tehát Jézus visszatérését ígéri, és ez a visszatérés ez úgy fog bekövetkezni, hogy közben ez a mostani világnak a végét is jelenti. A sokfajta történelem szemlélet van. Az egyik olyan, ami úgy gondolja, hogy mindig ugyanaz ismétlődik, aztán annak van egy továbbfejlesztett változata, hogy magasabb szinten ismétlődik, aztán van olyan, amelyik arra gondol, hogy igazából csak úgy nincsen semmi fejlődés, se haladás, csak úgy vagyunk, és persze van az, ami azt mondja, hogy valahonnan valahová tart a világ, ugye ez a biblikus, teremtéstől az újjáteremtésig tart a világ, az a mennyek országának az eljöveteléig tart a világ, azt mondja János, láttam új eget és új földet, ugye idáig tart. Ezt vették át egyébként, azt gondolom, hát részben azok, akik nagyon hittek a fejlődésben, és úgy gondolták, hogy milyen gyorsan, ez főleg a technikai fejlődésre vonatkozott eredetileg, majd hová jutunk el. Erről szólnak részben a szkifik is, hogy majd hová fogunk eljutni. Illetve, hát ezt vették át a marxisták is, akik a kommunizmusba szerettek volna eljutni, vagy legalábbis ezt vizionálták maguk előtt, ezt a valahonnan, valahová tartó fejlődést. A Biblia nem így látja. A Biblia azt látja, hogy a történelemnek van egy ura, ahogy az egész világnak, és ő véghez viszi a terveit, és az ő terveit viszi véghez, akár ellenére is az embereknek az ellenállásának, vagy éppen nem csak hogy ellenére, hanem azt is a maga tervei szerint használja fel, ami az emberi gonoszság. És ez az az idő, amikor az Úr Jézus visszajön. Amikor a 27. versbe azt olvastuk, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ugye két dolgot ide, az egyik, hogy majd áldozó csütörtökön a mennybe menetelkor azt olvassuk, hogy Jézust felhő takarta el, tehát így megy a mennybe, és aztán pedig ez az idézet, vagy hát nem az idézet, de a kép, az emberfia az ég felhőin, majdnem így szó szerint, a Dániel 7.13-ban van megírva, az is egy apokaliptikus része a Dániel könyvének már, ami arról szól, hogy az emberfia az ég felhőjén fog érkezni. Vagyis az, ahogyan a zsidók várták a messiást, az igazából Jézusnak a visszajövetele lesz. Tehát az, amit a zsidók vártak, azt majd akkor fog bekövetkezni, ami abban különbözik az első eljöveteltől, hogy amikor először jött Jézus, akkor emberi testben, kiszolgáltatott helyzetben, hát be kellett pólyálni, jászolba kellett fektetni, Heródes elől menekíteni kellett, aztán utána pedig látjuk, hogy elfogják, megverik, megcsúfolják, megkínozzák, megölik, tehát a messiás így érkezik, úgy érkezik, hogy nem látszik az ő dicsősége, csak azok ismerik fel, akik hisznek benne, azok látják. Most is ebben a helyzetben vagyunk igazából, hogy mi tudjuk azt, hogy kicsoda Jézus. De akkor, amikor az ég felhőjén jön, akkor már nem lesz kérdés. Amikor az ég felhőjén jön, ott már nem lehet azon gondolkodni, hogy akkor most ő az, vagy nem ő az. Akkor már nyilvánvaló lesz. Mindenki számára. Akkor már nem lesznek ateisták, de akkor már késő lesz. Nagyon fontos, hogy Jézus visszatéréséig tart a második advent, ez az eljövetel, a második eljövetel, és fontos, hogy addig, legkésőbb addig kell az embereknek dönteni, hogy ők hová tartoznak. Mert amikor eljön Jézus, akkor visszajön, akkor már nincs döntési lehetőség. És természetesen, hogyha ez akkor lesz, amikor mi már nem élünk, akkor meg csak a mi életünkben van döntési lehetőség, hogy hová tartozunk. Ezt nekünk kell eldönteni. Hová tartozunk? Ki az, aki igazán fontos nekünk? Mi az, amihez az életünket igazítani akarjuk? A magunk elképzeléseihez, a világ éppen aktuális, modernnek mondott gondolataihoz, vagy pedig az Úristen igéjéhez. Ez az, amiről Jézus beszél, hogy ez be fog következni. És itt már nem Jeruzsálem pusztulásáról van szó, hanem a végidőkről és Jézus visszatéréséről. Meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát nem úgy, mint először érkezett, hanem nyilvánvaló módon, mint a világnak az ura, mint aki ítéletet tart, nyilvánvaló módon úgy, mint aki ebben a világban az egyetlen hatalommal bír, hatalommal és dicsőséggel. És kedves testvérek, ti, akik itt vagytok, és én is természetesen, mi vagyunk annak a titoknak a tudói, hogy ez be fog következni. Mi vagyunk azok, akik már ezt most tudjuk, már most látjuk. Nem akkor fogunk megdöbbenni, mi már most látjuk, hogy kicsoda az Úr. Mi már most látjuk, hogy ő, Jézus Krisztus, ennek a világnak az ura. És nekünk már most megadatott, hogy a mi életünknek az ura is legyen. Nekünk már most megadatott, hogy alárendeljünk magunkat az ő akaratának. Már most megadatott, hogy ennek a mennyei dicsőségnek a részesei legyünk, hogy hozzátartozzunk. Akkor is, hogyha sokszor nyomorúság az emberi élet, vagy nyomorúság vesz körül bennünket, fájdalmak, nehézségek is, de ezekben sem vagyunk egyedül. Betegségben, küzdelmekben, kétségek között is mindig az Úrral együtt. Mindig velünk van. Igaz, nem mindig látjuk, néha úgy érezzük, mintha elengedte volna a kezünket, néha úgy érezzük, mintha nem tudnánk megragadni az ő kezét, vannak nehéz helyzetek, de ezek csak érzések, mert mindig megerősít bennünket az ő kegyelméből, mindig mellénk áll. Vajon tudunk-e így tekinteni előre? Így tekinteni előre, hogy mi hozzátartozunk. Hozzátartozunk kiválasztottaiként, akik felismertük az ő kegyelmét, hozzátartozunk, és már ebben a világban is az a dolgunk, hogy a mindennapokban lépteinket ő hozzá igazítjuk. Meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Nem azt mondja, hogy csak ti látjátok meg, azt mondja, mindenki meg fogja látni. Nem lesz többet kérdés, hogy ki a Jézus. És azt mondja Jézus az övéinek, amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. A világ rettegni fog, Nekünk azonban örömhír az Úr Jézus eljövetele. Azok, akik nem hittek, azok elvesznek, és azok, akik hisznek, azok pedig megerősödnek, és elnyerik az ő dicsőségét. Ez a valóság. Egy kicsit messzinek tűnik, talán egy kicsit olyan, mint ami kívül van rajtunk, de Jézus fontosnak tartotta, hogy az övéire rábízza ezeket az üzeneteket. Rábízza ezt a tudást. Mi vagyunk az ő népe, akik már most tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Mi vagyunk az ő népe, akik már most megváltónak valljuk és dicsőítjük ezért. És hát, hogyha így van, olyan jó lenne, hogyha minél többen ismernék ezt fel. Egyféleképpen ismerhetik fel, ha látnak minket, látják a mi elkötelezettségünket, ha látják, hogy nekünk mennyire értékes az evangélium, mennyire értékes Jézus Krisztusnak a megváltása, hogyha ezt látják, akkor hát ez mindenképpen olyan, amely elgondolkodtatja őket. Az Isten szent lelke meg elvégzi a többit, úgy, ahogy ő döntött. De jó lenne, hogyha sokan felismernék még az életben azt, hogy kicsoda a Jézus, hogy ő a megváltó, és ők is erre a békességre eljutnának, az Isten népe közzé kerülve. Egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Az Úr népe vagyunk, hozzátartozunk, és az a feladatunk, sőt kiváltságunk is, hogy kövessük őt most és minden időben. Adjon az Úristen az ő szent lelkéből erőt nekünk, mindannyiunknak ehhez, minden napon. Amen. Válaszoljunk a Isten igéjére a 479. dicséret, harmadik és negyedik verseivel. A 479. dicséret harmadik verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kedves testvérek, helyünkön maradva vigyük egy perces csendes imádságban az Úr elé kéréseinket, hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságainkat. Köszönjük, hogy kijönthetjük a mi szívünket előtted. Elmondhatjuk neked mindazt, ami bánt bennünket, ami teher, ami számunkra. Eléd hozhatjuk az aggodalmainkat, akár kétségbe esésünket is. De köszönjük neked azt is, hogy hálát adhatunk mindazért, amit cselekedtél velünk és általunk. Így köszönjük meg a te igédet, Urunk, amely biztat bennünket, hogy hozzád tartozunk, és biztat azért is, hogy tudjunk hálát adni, te kiválasztottál bennünket, és mi ismerhetünk téged. Szent lelked által a te igédben megismertetted önmagadat, a te terveidet, ahogyan látod a világot, ahogyan látsz bennünket, és amit véghez akarsz vinni. Urunk, ebben a nagy tervben ott van a mi kicsiny életünk. Minden örömével, bánatával, emberi kapcsolatainak sokszori megsebzettségével, vagy a magunk életének a küzdelmeivel. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk mégis számodra, hogy a te néped tagjainak hívtál el bennünket, hozzád tartozónak, akik újra és újra részesedhetnek abban a kegyelemben, hogy veled egy asztalnál adhatsunk hálát a megváltásunkért. Urunk, köszönjük neked, hogy ma is elhívtál, ma is összegyűjtöttél, ma is biztattál bennünket. Köszönjük, hogy kegyelmesen meghallgatod az imádságunkat, és eléd jöhetünk a mi könyörgéseinkkel. Urunk, imádkozunk a betegekért. Köszönjük neked a gyógyulást, köszönjük a betegségben való megtartatást, és köszönjük, hogy abban is tudsz erőt adni, hogyha hordozni kell a betegséget, sőt, csak te tudsz erőt adni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a presbiter testvérünk túl van a műtéten, és köszönjük, hogy várhatjuk őt vissza. Köszönjük, Urunk, hogy te gyógyítasz bennünket, és hogy egymás terhét is hordozhatjuk mindezekben. Így imádkozunk minden betegért. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében gyász van, akik emlékeznek elvesztett szerettükre, akitől búcsút kellett venniük ebben a világban. Köszönjük, hogy ebben is mellettünk vagy, és hogy nem hagysz magunkra ebben a gyászban, a veszteségben sem minket. Urunk, így kérünk és így imádkozunk, hogy legyen béke ebben a világban. Kérünk téged, hogy teremts békét, vezesd az embereket jóra, hogy az öldöklés és a háború minél előbb véget érhessen. És kérünk azokért, akik menekülnek, azokért, akik gyászolnak ebben, azokért, akik megsérültek, bárhol is éljenek a világban. Különösen is hadd hozzuk eléd kárpátaljai magyarjaink, magyar testvéreinknek az életét és kiszolgáltatottságát ebben a helyzetben, ott levőket és onnan eljövőket egyaránt. Urunk, hadd könyörögjünk most az ünnepekért, amik előttünk vannak. Vidítsd fel a szívünket, erősítsed meg a hitünket azzal, amit mindez az ünnep jelent, hiszen a te feltámadásod, a mi feltámadásunknak és az örök életünknek is a záloga. Kérünk, te készíts az Isten tiszteletekre, az alkalmakra, és segíts, hogy másokat is tudjunk erre hívni ide, a te néped közé, hogy együtt ünnepeljünk, együtt várjuk a kegyelmet, együtt várjuk a te szeretetedet, és együtt várjuk tőled az áldást. Kérünk, hogy adj bátorítást ebben, hogy tudjuk elhozni azokat, akik igazán fontosak számunkra. Így imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, imádkozunk református egyházunkért, és minden keresztény közösségért. Kérünk, gyülekezetünk, egyházunk, egyházaink, népünk vezetőiért, te adj nekik bölcsességet a döntéseikben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk fennhangon, az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, persejpénzt, az átutalással érkezett persejpénzeket is, és hát azoknak is, akik online kísérik figyelemmel, vagy nézik újra az Isten tiszteleteinket, illetve a befizetett egyház fenntartói hozzájárulásokat, valamint az Isten dicsőségére adott adományokat. A záró énekünket énekeljük, majd pedig az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 397. dicséretet énekeljük. Ez egy nagyon szép, lendületes ének, mindenről is szól, amiről az ige és az ige hirdetés is. Mind az 5 versét énekeljük végig az áldás előtt. Így kezdődik, Ó Sion, ébredj! az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.